Hajtsunk fejet és imádkozzunk. Mennyi édesatyám, áldunk és magasztalunk-e mai napon, akkor, amikor emlékezünk a te kereszt halálodra, arra az eseményre, amelyért meghaltál a világ bűneiért. Édesatyám, Istenem, te látod, hogy mi kell ma végbe menjen bennünk. Atyám, áld meg ezt az estét, áld meg ezt a délutánt, áld meg ezt az Isten tiszteletet, ami számunkra, hogy mindaz, amit ma szólni akarsz a mi életünkhöz, az hadd hangozzon el, add a te lelkedet ehhez, a te erődet, és a te áldásodat egyaránt. Amen.
Amen.
Foglaljon helyet a gyülekezet, és még egy énekkel folytassuk együttlétünket. Köszöntöm nagypéntek estéjén egybegyűlt gyülekezetet. Köszöntöm mindazokat is, akik az élő közvetítésben vannak velünk, és nagyon nagy szeretettel és tisztelettel hadd köszöntsem körünkben Sárvári Tamás Attila teológus testvéremet és kedves feleségét. Meg is kérném őt az igeolvasás szolgálatára, utána az áldás kérést is kérjük te tőled, kedves testvérem, és utána pedig egy közös éneket fogunk majd még elénekelni.
Isten igéjét a mai délutánon Máté evangéliumának 27. fejezetéből fogjuk olvasni. A 27. fejezetben a 45. verstől az 51. versig tartó részt. Mindezt pedig tegyük meg fennállva. Máté evangéliumának 27. fejezete 45-től 51. versekig. 12 órától kezdve 3 óráig sötétség támadt az egész földön. 3 óratájban Jézus hangosan felkiáltott: Éli, Éli, lama sabaktáni, azaz én Istenem, miért hagytál el engem? Néhányan az ott állók közül, akik hallották ezt, így szóltak: Illést hívja. Egyikük azonnal elfutott, hozott egy szivacsot, megtöltötte ecettel, nátszára tűzte és inni adott neki. De a többiek ezt mondták: hagyd csak, lássuk, eljön-e Illés, hogy megmentse őt. Jézus pedig ismét hangosan felkiáltott, és kilehelte lelkét. És íme a templom kárpitja felülről az aljáig ketté hasadt, a föld megrendült, és a sziklák meghasadtak. Úr Jézus, felfoghatatlan az, ami itt történt, és talán igazán soha nem is fogjuk ezt megérteni. De mégis szeretnénk közelebb kerülni hozzád ezekhez az eseményekhez, szeretnénk a mai délutánon betöltekezni veled, hogy minél közelebbi kapcsolatba kerülhessünk, és tudom, hogy ez volt a legnagyobb lépés, amit megtettél az emberek felé, az emberiség felé, és szeretnénk mi is megtenni feléd azt a néhány lépést, amit mi megtudunk. Így kérlek, hogy engedd meg nekünk ezt a mai délutánon is. Ámen.
Amen.
Teológus testvéremet az ige hirdetés szolgálatára, de szeretném, hogyha befűznéd a te életedet, hogyan is alakult, hogy most itt állhatsz e szószéken.
Nagyon nagy szeretettel és nagy tisztelettel köszöntök mindenkit az Úr Jézus Krisztus nevében. Ahogy már elhangzott, Sárvári Tamás Attilának hívnak, és kedves feleségemmel együtt érkeztünk most ide, Sárvári Néz Szilágyi Valériának hívják a feleségemet. Debrecenben élünk életvitelszerűen, de most jelenleg mind a ketten a Baptista Teológiai Akadémiának vagyunk hallgatói. Jó magam lelkipásztor szakosként, és ezért is vagyok most ide kirendelve a húsvéti ünnepkörben szolgálatra. A szállásunk egyébként Gyulán van, Gyuláról érkeztünk most ide közétek. Fogunk még menni Békésen 2 gyülekezetbe, hétfőn pedig 2 egyházára, úgyhogy most az ünnepkör alatt itt vagyunk. És feleségem pedig szintén, ahogy már említettem, ő is szintén a teológián tanul, ő pedagógus munkássága miatt egy pedagógiai szakvizsgát végez, közoktatási vezető szakon tanul, és amikor csak tud, elkísér engem, mert egyébként foglalkozásunk mind a kettőnknek alapvetően a zene, amit szeretünk és hivatásunk. Zongora művész tanárként dolgozik, jó magam pedig ütőhangszer művész tanárszakon végeztem, és ezért, amikor jövünk szolgálni valamely gyülekezetbe, vagy éppen a saját anyagyülekezetünkbe vagyunk otthon, a Trinity Baptista gyülekezetben, akkor is együtt szoktunk zenei szolgálatot is végezni, és ma is fog majd ő is szolgálni, nem csak én. Békés Csabáról nagyon kedves emlékeim vannak gyermekkoromból egyébként. Az én szülővárosom Mezőtúr, én ott nőttem fel, ami nincs olyan messze Békés Csabától. Kedves emlékek voltak, hogy két irányba lehetett menni, nagy bevásárlást tartani ugye egy kisvárosból, vagy Szolnokra, vagy Békés Csabára, melyik megyét válasszuk. Hát néha Békés Csabára esett a választás, és akkor itt a Csaba Centerben, meg hát sok helyen vásárolgattunk szüleimmel, úgyhogy ezek gyermekkoromból számomra kedves emlékek. Feleségem pedig egy héttel ezelőtt járt itt Békés Csabán, mert a zenei középiskolából, Debrecenből hozott az országos zongora versenyre ide növendéket a versenyre, és itt részt vettek, és itt szerepeltek. Szeretném a prédikáció elején, hogyha ki tudnánk vetíteni egy fényképet, ezen posztumusz díszpolgára, ugye Békés Csabának, Munkácsi Mihály festménye látható, hogyha sikerül majd kivetíteni. Nem véletlenül hoztam ezt a fényképet, több célja is volt. Az első és a legfontosabb az, hogy egy picit betekintést nyerjünk abba, hogy mi is történt tényleg itt a keresztnél, itt a Golgotán. A másik pedig az természetesen, hogy mivel posztumusz díszpolgára Munkácsi Mihálynak, egyébként ugye Debrecenben pedig ki van állítva a Munkácsi trilógia, akkor Debrecen és Békés Csabának valahogy megvan a kapcsolata, és idehoztam közétek ezt a fényképet. Na, ezen a fényképen Jézus utolsó pillanataiba, utolsó perceibe tekinthetünk be, amikor még éppen életben volt, egy nagyon-nagyon súlyos pillanat. És ugye látunk a képen olyanokat, akik kárörvendve vannak ott, látunk olyanokat, akik úgy voltak ott, hogy hatalmas reménységet és bizalmat fektettek Jézus Krisztusba, mert előtte ugye kb. 3,5 évig, amíg ő munkálkodott az emberek között ott Izraelben, még óriási népszerűségre tett szert, és benne bíztak, mert valami reménysugár megcsillant, és láttak valamiféle olyan különleges történést, ami máskor egyébként nem volt megszokott. Azonban látunk ott ugye olyanokat is, akik elégedve sétálnak visszafele, mert szerették volna, hogy ez a Jézus ez meghalljon. Sikerült is nekik elérni ezt, hogy Jézus keresztre feszítsék. Azonban vannak ott néhányan olyanok, akik úgy vannak ott a kereszt lábánál, mint akiknek tényleg fontos volt Jézus Krisztus, és az utolsó pillanatig és az utolsó percig is ott voltak vele. Addig, amíg aztán mondta, hogy Atyám, kezedbe ajánlom a lelkemet, és ki nem lehelte a lelkét, és meg nem halt. Voltak olyan emberek, akik az utolsó pillanatig ott voltak, még akkor is, amikor úgy tűnt, hogy minden remény elveszik, még akkor is Jézussal voltak. Jézusnak a legszélsőségesebb érzelmi állapotai közül ez volt az egyik, ugyanis negatív értelemben a legszélsőségesebb érzelmi állapotban volt, egy fizikai fájdalmat kellett átélnie a kereszthalál miatt, másrésztről pedig egy hatalmas nagy lelki teher volt rajta, mert a világ összes bűnét elhordozta a kereszten. Ez a kettő, amikor összeadódott, akkor ennél nagyobb teher, fájdalom és szenvedés nem volt, amit még ember átélt itt a Földön. És a keresztre feszítés egyébként az ókornak az egyik legkegyetlenebb kivégzési formája volt. A célja az volt, hogy az, akit halálra ítéltek, az a lehető legtöbb szenvedést élje át addig, amíg be nem következik a halálnak a pillanata. órák hosszáig tartott, és bizonyos esetekben pedig napokig is eltartott az, hogy valaki szenvedett a kereszten. És ez a keresztre feszítés, ez mindig olyan helyen volt, ami a várostól egy picit félre, tehát félre elsőbb helyen, kívül valahol, ahol járnak, kelnek az emberek, ahol rá lehet látni ezekre a helyszínekre, pontosan azért, hogy elrettentésképpen mindenki szembesüljön vele, hogyha valakit keresztre feszítenek. És nem beszélve arról pedig, hogy azt, akit keresztre feszítettek, az illető, az pedig gúnynak a tárgyává is vált. Mert a legmegalázottabb állapotban volt olyankor, amikor őt keresztre feszítették. Azért beszélek ennyire részletesen erről, mert muszáj megismerni Jézus élete mellett azt, hogy tényleg milyen helyzetben volt, hogy a nagypénteknek az eseményeit valóban át tudjuk élni és át tudjuk érezni. Ezért azt is el fogom most mondani, hogy ez a kivégzés, ez hogyan történt pontosan. Egy 20 cm hosszú szöggel, ami bizonyos esetekben 1-1,5 méter vastag volt, átütötték a csuklójánál, vagy itt a tenyerénél az illetőnek a kezét. A tenyerénél akkor, amikor esetleg felkötözték, hogy ugye ne csúszson le, ha nem kötözték fel kötéllel, akkor a csuklója alatt egy 20 cm-es szöggel átütötték. A lábánál szintén ugyanezt megcsinálták, csak a lába boltozatnál, vagy a boka környékén szintén egy ugyanekkora szöggel átütötték a lábát. És akkor, hogyha azt szerették volna, hogy ez a szenvedés hosszan tartson, sokáig tartson, akkor még a lába alá, a keresztnek a függőleges részének az alsó részén szegeltek oda egy tartót, hogy a lábát rá tudja még tenni, és akkor, amikor keresztre feszítik, akkor ki tudjon emelkedni, és még éppen levegőt tudjon kapni. Ugyanis a legrosszabb dolog ez volt a keresztre feszítésben, még az hagyján, hogy mennyire fájt az, amikor átütötték a kezét vagy a lábát, de az, amikor nem kapott valaki levegőt. És hogy egy picit éljük magunkat, amikor elmegyünk esetleg egy vérvételre, találkoztam már olyan családtaggal vagy ismerőssel is, aki nagyon-nagyon félt attól a pici tűtől is, amivel megszúrnak bennünket. Vagy amikor tényleg bármilyen egészségügyi kezelést kapunk, akkor nekünk azért most már így a modern technológia, tudomány segítségével érzéstelenítőt is adnak. De itt nem volt érzéstelenítés. Itt óriási nagy fájdalom volt. Keserves fájdalom, mély fájdalom. Nem volt ennél rosszabb. Vagy éppen akkor, amikor lent vagyunk a víz alatt, picit elszámoljuk magunkat, és hú, gyorsan kapkodni kell, hogy feljöjjünk, és alig kapunk már levegőt, de mi fel tudunk jönni. Az illető meg nem kapott levegőt, hanem volt órák hosszáig, napokig ott volt. A holttestet egyébként nem adták ki senkinek, ez is ugye a szégyen, megszégyenítés eszköze volt. Jézussal azonban ugye kivételt tettek. Arimátia József farizeus volt, felajánlotta a megváltott sírját Jézus Krisztusnak. Tehát Jézusnál még ezzel is kivételt tettek. Az evangéliumi eseményeknek egyébként minden egyes eseménynek, ahogy végigolvassuk mind a 4 evangéliumot, óriási nagy jelentéstartalma van, és különösképpen igaz ez, ugye itt a húsvéti eseményekre, nagypénteki eseményekre, minden egyes apró dolognak óriási jelentősége van, és azért nagyon fontos ez, mert minél jobban megpróbálunk a mélyére evezni ezeknek a dolgoknak, megismerni Istent, megismerni a Bibliát, egyre közelebb kerülünk az Úrhoz. Ezzel is be tudunk töltekezni. Na most, hogy egy picit tényleg a mélyére tudjunk ásni, induljunk el, és akkor az első igeverset, ami a 45. igevers volt, nézzük meg, hogy mi is történt itt. Tehát, hogyha ezt esetleg ki tudjuk vetíteni a 45. igeverset itt a 27. fejezetben. Tizenkét órától kezdve 3 óráig sötétség támadt az egész földön. A sötétség jelképezte egy ilyen jelképes dolog volt, ami azt jelképezte, hogy Isten ítéletet hirdetett az emberiség felett, a gonosz felett, a bűn felett. Ugyanis a világosság megszűnt arra 3 óra hosszára, amíg ugye Jézus a kereszten volt, és a világosságnak ugye a Bibliában 2 dimenziója van. Van az első dimenzió, ami a valódi, a valóságos, a fény, a fényesség. Mi is most egy olyan teremben vagyunk itt, hogy világos van, és itt a fény. De a másik dimenzió az pedig a lelki oldala. A lelki oldala az azt jelenti, ez egy olyan dimenzió, hogy a világosság az Istennél az életet jelképezi, az életet szimbolizálja. Mert Isten az élet. Azt is mondja Jézus, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Tehát ebből következtethetünk arra, hogy a sötétség, az a kárhoztatás, halál és az Isten nélküliségnek a jele volt. Mert Isten elhagyta Krisztust, elhagyta az embereket, és ezt az ítéletet, amikor végrehajtotta, akkor kivonult egyszerűen az emberiség elől teljes mértékben. Sötétség támadt 3 óra hosszáig. Na de ezt az ítéletet 700 évvel ezelőtt már meghirdette Isten. Az új szövetség visszahat az Ószövetségre, az Ószövetség pedig előre mutat mindig a proféciáival ugye az új szövetségre, és az egész Biblia Jézus Krisztusról szól. Ámosz próféta könyvében a 8. fejezetben a 9-től a 10. versekig következőt olvassuk esetleg, hogyha ezt is ki tudjuk vetíteni, azt megköszönöm. Tehát Ámosz próféta 8. fejezetéből a 9-től a 10. versekig. Azon a napon így szól az én Uram az Úr, naplementét idézek elő délben, és sötétségbe borítom a földet fényes nappal. Ünnepeiteket gyászra változtatom, és dalaitokat sirató énekre. Minden derékra gyászruhát vetetek, minden fejet kopasszá teszek, olyan gyászba borítom őket, amilyet az egyszülöttért tartanak. Ilyen keserves nap lesz a végük. Na ezt az ítéletet kellett volna nekünk átélni. Na ezeknek az elszenvedői mi lettünk volna. De Jézus Krisztus egy személyben helyettes áldozatként magára vállalta azt, hogy Istennek az ítéletét, azt felveszi, és ő átéli, és ő lesz az áldozat. És így nekünk ezen az ítéleten már nem kell aggodalmaskodnunk, mert Jézus átélte helyettünk. Na ezért kell hálát adni minden nap. Vagyok sokszor néha én is olyan helyzetben, és valószínűleg ti is vagytok ilyen helyzetben, hogy eltervez az ember valamit, szeretné, hogy úgy legyen, de nem úgy történik. Valami olyan dolog történik, ami teljesen felforgatja az Istenről alkotott képünket. Hogy miért nem teszi ezt meg? Miért nem vesz részt abban? Miért nem gyógyít meg? És amikor Pál apostol is azt mondja, hogy tövis adatott a testembe, 3-szor is kértem tőle, hogy vegye el tőlem. Azt mondta, elég neked az én kegyelmem. Tehát jusson eszünkbe az, amikor Istenről gondolkodunk, hogy valamit megtesz-e értünk, vagy nem tesz-e meg értünk, hogy olyan dolgot tett értünk, amit senki más nem tudott volna. És ennél nagyobb dolgot nem tudott volna tenni értünk. Az emberiség felé a legeslegnagyobb lépést tette. Ezért minden nap hálát kell adnunk. Nem, hogy még válogatni, hogy majd, ha ez meg lesz, akkor majd újra hiszek Istenben. Ha ez meg lesz, majd akkor is újra hiszek Istenben. Bizonyítsa be Isten, hogy szeret. Hozzon ki ebből meg ebből a problémából. Segítsen átvinni a nehézségeken. Rendben, fog segíteni, nem tudom, hogy mikor, de meghalt értünk. Ennél nagyobb áldozatot nem hozott volna, vagy nem hozhatott volna. Hogy Isten valódi ajándéka ezzel az örök élet volt. Az örök élet, és egy személyben a helyettes áldozatként vállalta helyettünk a szenvedést. És hát ugye bebizonyosodik az, hogy valóban a sötétség az ugye a halálnak és a kárhoztatásnak a jele volt, és az, hogy Jézus Krisztus helyettes áldozata valóban megváltott bennünket, mert a sötétség csak addig tartott, amíg Jézusnál be nem következett a halál. Amikor bekövetkezett a halál, akkor a sötétség elmúlt. És Isten azonban igazságos volt a fiával szemben is, mert azért a tettért, amiért Jézus felvállalta azt, hogy az emberek bűnéért meghal, azért az atya megdicsőítette utána. Ott ül az atya jobbján, de a fiával is igazságos volt. Hát ha valaki bűnt követ el, akkor annak sajnos, hogyha nincs engesztelő áldozat, akkor halál a következménye. Ez még a saját fiára is igaz volt. Na, ezt képzeljük el. Van egy gyermeked, és történik valami, és a fiadat fel kell áldozd. Na hát ilyen súlyos dolgok ezek. Ezért kell nagy pénteken ilyenekről megemlékeznünk. Vagy hogy mi éppenséggel, amikor majd olyan idők következnek, lehet, hogy annyira nem is vagyunk messze. Nem szeretnék én vészmadárkodni, véletlenül sem, de azért az felelősségem beszélni arról, amit folyamatosan a hírekben hallunk, igaz, hogy a csapból is ez folyik. Háborús hangulat, stb. Nem is szeretném tovább mondani. Vajon, hogyha egy olyan korszak jönne, amikor nekünk is vállalnunk kellene a szenvedést, akkor az imaházban járás, a zenélgetés, a prédikálgatás mellett vajon vállalnánk-e azt, hogy tényleg meghalunk mi is Istenért? Na, ezen érdemes még elgondolkodni nagy pénteken. Következő szakasz a 46. verstől a 49. versekig, itt a Máté evangéliumának 27. fejezetében, hogyha ezt ki tudjuk vetíteni. 3 óra tájban Jézus hangosan felkiáltott, Éli, Éli, lama sabaktáni, azaz én Istenem, miért hagytál el engem? Néhányan az ott állók közül, akik hallották ezt, így szóltak, Illést hívja. Egyikük azonnal elfutott, hozott egy szivacsot, megtöltötte ecettel, nátszára tűzte és inni adott neki. De a többiek ezt mondták, hagyd csak, lássuk, eljön-e Illés, hogy megmentse őt. Hogyha az evangéliumokat végigolvassuk, és összeollózzuk őket, elolvassuk az evangéliumi kronológiát, ami ugye időbeli sorrendbe is helyezi nekünk az eseményeket, akkor is ott láthatjuk, hogy Jézusnak 7 szava volt a keresztván, ami egyértelműen benne van a Bibliában. Most nem tudjuk, hogy az imádságot, amiről majd mindjárt beszélni fogunk, hogy ez mi ez az Éli, Éni, lama sabaktáni, ezt nem tudjuk, hogy ő végigmondta, hogy csak ennyit mondott ezt a kis részletet, vagy ezt tovább mondta, mert ugyanis amikor megörökítették ezeket, és leírták az evangéliumba, nem tudjuk, hogy tényleg ott még mi történt a keresztnél. De viszont azt tudjuk a Bibliából, hogy 7 szava volt a kereszten. Ezekből a mondani valókból, amik ott elhangzottak, ez az egy Zsoltárból származik, ugye ez a 22. Zsoltárból, Dávid Zsoltára, én Istenem, miért hagytál el engem? Ez egy ismert imádság volt, amit az igaz emberek, akkor, amikor bajba voltak, akkor ezt imádkozták, és tudták azt, hogy kihez kell fordulni, és hova kell fordulni akkor, amikor éppen segítségre van szükségük. És ugye ennek a Zsoltárnak az elejéből szeretném felolvasni az első 9 verset, hogy párhuzamot tudjunk vonni, és meg tudjuk ezt érteni. Tehát a Zsoltárok 22-ből az elsőtől a 9. versig fogom felolvasni. Tehát ez Dávid Zsoltára, a karmesternek a hajnali szarvas kezdetű énekdallamára. Én Istenem, miért hagytál el engem? Távol van tőlem a segítség, pedig jajgatva kiáltok. Istenem, hívlak nappal, de nem válaszolsz, és éjszaka is, de nem tudok elcsendesedni. Pedig te szent vagy, trónodon ülsz, rólad szólnak Izrael dicséretei. Benned bíztak őseink, bíztak, és megmentetted őket. Hozzád kiáltottak segítségért, és megmenekültek. Benned bíztak, és nem szégyenültek meg. De én féreg vagyok. Nem ember, gyaláznak az emberek, és megvet a nép. Gúnyolódnak rajta mind, akik látnak, ajkukat biggyeztik, fejüket csóválják. Az Úrra bízta magát, mentse hát meg őt. Szabadítsa meg, hiszen kedvelte. Nem ismerősek ezek az események valahonnan, ezek a dolgok, amik most elhangzottak. Nem olyan, mintha ott lennénk a keresztnél? Nem olyan, mintha ott lennénk a Golgotánál? Én Istenem, miért hagytál el engem? Dávid szájából hangzik el először, aki ugye a tulajdonosa ennek a Zsoltárnak, Még a legnagyobbakkal is megtörténik az, hogy úgy érzik, hogy bizonyos helyzetekben Isten elhagyta őket. Még Jézus Krisztus is tudta, hogy mivel kell imádkozni. Dávid is kétszer élt át nagyon-nagyon komoly üldöztetést, aztán sok nehézséget még a filiszteusok miatt, ezt most nem is szeretném tovább sorolni, nagyon-nagyon sokszor Dávid nehéz helyzetben volt. És Sámuel második könyvében azt mondja az Úr, hogy olyan magaslatokra emeltem fel Dávidot. Akkora magaslatokra, hogy az már szinte nem látható. És ez az ember, akire mi így tekintünk, a nagy Dávid király, még ő is azt mondja, hogy én Istenem, miért hagytál el engem? Nem istenek vagyunk, hanem emberek, akik bizonyos helyzetekben úgy érzik, hogy Isten elhagyta őket. Voltunk már ilyen helyzetben, igaz? Voltunk ilyen helyzetben, amikor nem láttuk meg Istent, hogy cselekszik. Hanem csak azt láttuk, hogy magunkra hagyott bennünket. Hányszor volt már ilyen? Amikor éppen nem sikerül egy vizsga, nem sikerül mondjuk átmenni a vezetésen, amikor valaki gyakorlati vizsgára készül, olyan betegséget kap el valaki, ami gyógyíthatatlan, valaki úgy születik olyan betegséggel, hogy nem tud beszélni, olyan betegséggel születik valaki, hogy nem tud mozogni. Ezt most nem fogom tovább sorolni, de feltesszük sokszor a kérdést, hogy hol van Isten ilyenkor? Vagy hol van Isten olyankor, amikor úgy kell kiállnom prédikálni, hogy be kellett kenni a szemem alját, mert gyerekkorom óta focizok, és ezen a héten egy olyan foci balesetem volt, ami soha nem volt még, de belilult a szemem mind a két oldalon. Feleségem kivasalja az ingemet, felveszem az órámat, megpróbálok minőségben felkészülni a prédikációra. Úgy tűnik, hogy minden rendben van, imádkozok Istenhez minden nap, hogy Uram, kérlek, szólj általam. De te szólj. És úgy tűnik, hogy megszületik az üzenet, leírom a tabletbe, ugye, kikeresem az igeverseket, meglátom otthon az összefüggéseket, amiket itt továbbadok. Erre két nappal ezelőtt kapok két akkora monoklit, hogy be kell kenni, hogy nehezen legyen látható. És Uram, miért? Miért kell így kiállni, hogy kék, zöld, lila vagyok, és így kell prédikálnom mások előtt? Miért kell? Ez az ima tökéletessé tette Jézust a szemünk előtt, hogy azt mondta, hogy én Istenem, miért hagytál el engem? Tudjátok, most volt ugye virágvasárnap, és ugye úgy emlékszünk vissza mindig a virágvasárnapra, hogy volt egy ünneplő tömeg, mint egy városi majálison, amikor várnak egy sztárfellépőt, boldogan, vígan elvannak, hogy jöjjön, és jól érzik magukat, és ünneplik, és örül a tömeg, ünneplik Jézust, hogy bejön a dicsőséges király Szamárháton, bevonul Jeruzsálembe. Igen, részben igaz. De azt kiabálják, hogy hozsánna. Tudjátok, mit jelent a hozsánna? Szabadíts már meg! Szabadíts meg, Jézus! Szabadíts meg bennünket, mert olyan hatalom nyom el bennünket, annyi adót kell fizetni, hogy már nem tudunk gazdálkodni, olyan testi erőszakot alkalmaznak rajtunk a rend, a hatalom fenntartása miatt, hogy családtagok halnak meg, és már ezt nem bírjuk elviselni, kihasználnak bennünket, és folyamatosan megaláznak. És amikor látják, hogy valakibe egy kis remény felcsillan, akkor azt mondják, hogy gyere és szabadíts meg. Mi az, ami még kiszokta vinni az embereket az utcára? Most is volt, ugye március 15-én is, meg máskor is. Na, mi szokott még az lenni, amikor nem ünnepség van, vagy nem egy majális? Tüntetés. Mit csinálnak a tüntetéskor? Azt mondják, hogy szabadíts már meg. Szabadíts már meg abból, amiben vagyok. Ugye ismerősek ezek a szavak is, ugye a média ezt is ugye elénk tárja nagyon-nagyon sokszor. Az ünneplő tömeg az azt akarta, hogy megszabadítsák már végre. És utána pedig Jeruzsálemben azt is mondták, hogy csitítsátok már el őket, jó? Mert ez így nem lesz jó. És meg is ijedtek, ugye, hogy az a rengeteg ember, aki Jézust elkezdte követni, az majd fel fog lázadni, és akkor mi lesz a hatalom valami, ami majd lehet, hogy megrendül. Szabadíts meg, Jézus! Szabadíts meg, Istenem! Most a Jobb könyvében az egyik barátja Jobbnak, ugye Jobbnak rengeteg szenvedést kellett átélnie, mindenét elvesztette, és még betegségben is kellett szenvednie, nagyon sok minden volt. Az egyik barátja meglátott valami igazságot, egy ilyen kis apróságot. Ő egyébként egy nagyon, nagyon beképzelt alak volt itt a Bibliában, hogyha elolvassuk. Elihúról volt szó. De valamit mégis jól érthetett a világnak a működéséből, meg az emberiségnek a működéséből és az Isten teremtettségéből. Hogyha ezt is ki tudjuk vetíteni, Jób 35, tehát a Jób könyvének 35. fejezete, 9-től a 12. versekig. Tehát Jób 35, 9-től 12-ig. A sok elnyomás miatt kiáltoznak az emberek, jajgatnak a hatalmasok karja miatt. De azt nem kérdik, hol van az én teremtő Istenem, aki éneket ad a számba éjszaka, aki többre tanít minket, mint a föld állatait, és bölcsebbé teszi az égi madaraknál. Ezért kiálthatnak a gonoszok kevéssége miatt, de ő nem válaszol. Na, Jézusnak nem válaszolt az atya. Jézusnak Isten nem válaszolt. Én Istenem, miért hagytál el engem? Sötétség, a világosság eltűnik, Jézusnak nincs válasz. Mi következik? A halál. Nem válaszolt az atya Jézusnak, de mégis az utolsó pillanatig a szájára csak is az atyát tudta venni. És arról beszél Jobbnak ez a barátja, hogy a körülményeinkben, amikor sokan kiáltoznak az emberek és jajgatnak, akkor csak azt nem tudják megkérdezni, hogy hol van az én teremtő Istenem. Mindennel, minden körülménnyel, bármelyik oldalról közelítjük meg, mindennel tudunk foglalkozni. De nem mindig az az első, hogy én Istenem, hol vagy. Hát hova máshova nem mehetnénk, ha nem hozzá? Hova máshova nem mehetnénk? Ki az, aki ne ismerné jobban a fájdalmunkat, mint Jézus? Akinek akkora szögekkel ütötték át a kezét, aki a világ összes bűnét magára vette. Olyan fájdalmat soha nem fogunk megtapasztalni. Még ha lesznek is egy talán fizikai fájdalmaink, na de olyat, hogy lelkileg is a világ összes bűne rajtunk, na ilyet nem fogunk. Ő ne ismerné a fájdalmadat, ne ismerné a problémáidat, aki ezt átélte. És mindig az a kérdés, de mikor jön a szabadítás? Mikor jön a szabadítás? Egyet tudok erre mondani, hogy nem tudom, de azt tudom, hogy amikor valaki egy ilyen dolgot átél, hogy Istenem, hol vagy, és nem látja, aztán meg egyszer meglátja, az biztos, hogy Istenre már másképpen fog tekinteni, ő maga pedig egy más ember lesz. Tudom, könnyű ezt mondani. Mondhatnátok is, hogy oké, de próbáljam meg belehelyezni magam biztos valamelyik gyülekezeti testvér élethelyzetébe. Biztos vagyok benne, hogy nehéz lenne. De mindez értünk van. És nekünk már ilyen fájdalmat, mint Jézusnak már nem kell átélni. És ő nagyon, nagyon is jól ismeri a mi helyzetünket. Na de, közelítve a vége fele azért, csak ne ilyen hangulatba zárjuk le az ige hirdetést és az ige hallgatást. Van egy nagyon-nagyon fontos momentum, ami így szól, és íme az 51. versben, 27. fejezet, 51. verse, és íme a templom kárpítja felülről az aljáig ketté hasadt. A föld megrendült, és a sziklák meghasadtak. olyan felbecsülhetetlen, felmérhetetlen következménye van annak, hogy Jézus meghalt értünk és szenvedett, amit tényleg nem tudunk felfogni. Ezért imádkoztam így az áldás kérő imádságban, amikor felolvastam az igét. Felfoghatatlan számunkra. És íme, ebből következik, hogy a templom kárpítja ketté hasadt. Na de mi az, hogy templom kárpítja? Kiemeltem azt, hogy az evangéliumokban, és különösképpen a nagypénteki eseményeknél, a húsvéti eseményeknél kulcsfontosságú dolgok vannak leírva, amiknek, hogyha mélyreásunk, mélyre vezünk, akkor még jobban megértjük az igét, még jobban megismerjük Istent. Na most ehhez, mivel azt is mondtam, hogy az új szövetség visszahat az Ószövetségre, ezért most vissza kell mennünk az Ószövetségbe egészen odáig, hogy Isten szövetséget köt a népével, ugye Izraellel, Mózesen keresztül, megtörténik a szövetségkötés, és ott egy istentiszteleti rend is elkezd kialakulni. Na most ide vissza kell mennünk, hogy megértsük azt, hogy most itt mi is történt. Szeretném, hogyha most kivetítenénk egy képet, ami a Szent Sátornak a képe lesz. Kérhetném a segítségeteket, hogy picit közelítsünk már rá ide a 15-ösre, tehát itt a sarokban levő 15-ös, 14-es, 13-asra, és akkor utána pedig majd egy... Ja, nem tudtok rá közelíteni. Jó, akkor én mondom, ez nagyon-nagyon fontos. Lent itt a kép alján 15-ös számmal látható a sátor, a Szent Sátornak a bejárata. Amikor Isten szövetséget kötött a népével, akkor utána megparancsolta Mózesnek, hogy építsen fel egy sátrat, ami az ő népénél, az ő népe között a lakhelye lesz. Na most, ugye ezt a sátort, ezt körbe kellett keríteni, és 15-ös számmal látszódik a sátornak a bejárata. Ha bemegyünk a sátorba, látunk ott egy embert és egy szarvasmarhát, aki éppen azt készül feláldozni. Egyébként az ugye bárány is volt, tehát többféle állatot is áldoztak. 14-es számmal ott látunk egy füstölgő, égő részt, ez volt az égő áldozati oltár, ez részből készült, és utána pedig 13-as számmal egy kis pici kék kör alakú dolog, az pedig volt ugye a szent víz, ugye amiből merítettek a papok, és megtisztultak, mielőtt még bementek volna a sátorba. Most ezek tényleg nagyon fontosak. Muszáj végig mennünk, hogy megértsük az egész nagypénteknek a lényegét. Az ember, aki ott van az állattal, ő körülbelül azon a ponton levágta azt az állatot. Fel kellett tenni az égő áldozati oltárra, és ott ugye Istennek az emésztő tüze, az égő tüze megemésztette ezt az állatot. Ugye tovább ment ugye a pap, aki beléphetett utána a sátorba, ugye 13-as számnál ugye ott megtisztulhatott ugye a szent vízből vett, és utána bemehetett a sátorba. Sátornak két része van, egy nagyobbik első rész, és belül egy kisebb. A nagyobb részt szentélynek hívjuk. És... Hatos számmal van jelezve a szentély, és az a lényeg, hogy a szentélybe a pap mehetett be, ahol illatáldozatként ugye tömjént füstöltek, ott volt ugye a szent kenyerek asztal, amiből lettek, ott volt a menóra, ugye ami a gyertyatartó. Ideig jöhetett be a pap, aki az emberek bűne miatt áldozatot mutatott be, és közben járt a népért. A főpap egy évben egyszer, az engesztelés napján a legbelsőbb részbe is, a szentek szentjébe is bemehetett, ahol a szövetségnek a ládája volt. A szövetség ládájában ugye a két kőtábla, ugye a 10 parancsolattal, vagy ugye ez egy új nyelvezet, egyébként 10 ige, de ugye a 10 parancsolatnak a kőtáblái voltak benne, Áron kivirágzott vesszeje, és ugye a manna, ugye, mint emlékeztetőként, hogy Isten megáldotta őket a pusztába. Na most. Egyében egyszer a főpap bement, hogy ott még vért hincsen ugye magára a szövetségládájára, ugye a templom kárpitjára, és ezzel együtt egy teljes engesztelést, egy teljes megújulást adhatott a népnek, amikor kijött, és ekkor évente egyszer kimondhatta azt, hogy Jöhvá, mert egyébként csak Adonáj, ugye az Úr, tehát Istennek a nevét nem lehetett kimondani. Nem lehetett kimondani se. És ilyenkor egyszer ki lehetett mondani azt, hogy Jöhvá, hogy Isten. És hogy miért mondtam el ezt? És ugye a nép természetesen folyamatosan bűnöket követett el, tehát olyan nincs, hogy az ember bűntelen legyen csak úgy, hogy ugye kőtáblára írnak törvényt, és akkor majd mi betartjuk. Tehát ez nem működött. És a zsidókhoz írt levél szerzője egy teológiai párhuzamot von a nagypéntekkel. Na most ezt, hogyha ki tudjuk vetíteni, mert ez a vége is, és ez a kulcs nekünk. Tehát a zsidókhoz írt levél 9. fejezet, 11-től a 15. versekig. Krisztus pedig, mint a jövendő javak főpapja, tehát még egyszer, Krisztus pedig, mint a jövendő javak főpapja, a nagyobb és tökéletes sátoron átjelent meg, amely nem emberkéz alkotása, azaz nem e világból való. Tehát Jézus megjelenik egy sátoron át, ami nem e világból való. Nem is bakok és bikák vérével, hanem tulajdon vérével ment be egyszer s mindenkorra a szentélybe, és örök váltságot szerzett. Mert ha bakok és bikák vére és tehén hamva a tisztátalanokra hintve megszentel, vagyis külsőleg tisztává tesz, akkor Krisztus vére, aki örökkévaló lélek által önmagát áldozta felálltatlanul az Istennek, mennyivel inkább megtisztítja lelkiismeretünket a holt cselekedetektől, hogy szolgáljunk az élő Istennek. Így tehát új szövetség közbenjárója lett Krisztus, mert meghalt az első szövetség alatt elkövetett bűnök váltságáért, hogy az elhívottak elnyerjék az örökkévaló örökség ígéretét. Ez ilyen mellbevágó dolog. Jézus megjelenik egy mennyei sátoron át, és az új szövetségben ő a főpap. A szentek szentje az új szövetségben a menny. Krisztus ott most folyamatosan közben jár, értünk, ugye? Ott van már az atyával, folyamatosan közben jár. De ő egyszer és mindenkorra az áldozat is volt, aki magára véve mindent kiengesztelte. Ugye az Urat, aki, ez felfoghatatlan egyszerűen. És nekünk emiatt megnyílt a szentek szentje. Az a kárpit, ami elválasztotta, ugye, amikor még fent volt a kép, ami a legbelső részt elválasztotta, és oda nem mehetett be ember, mert amikor Áron fiai is oda bementek, akkor meghaltak. És azt mondja Isten, hogy nem mehet be oda senki. De az első perctől kezdve az volt a terve, hogy azt a kapcsolatot, amit az Édenben megteremtett, ugye, Ádám és Isten ugye egymás állt, hogy ott sétáltak egymás mellett. Na az, hogy visszajöjjön, és megint ott lakjon népe között Isten. Na ezt akarta elérni akkor, amikor Jézust feláldozta. Hogy megkösse az új szövetséget. Hogy nekünk lehetőségünk legyen bemenni a szentek szentjébe. Csak nekünk most még feladatunk van itt. Új szövetség közbenjárója lett Krisztus. És ugye itt van a kulcs, hogy az, hogy felírni kőtáblára törvényeket, az egy tanító és egy ilyen kormányzó, egy irányító dolog volt, de a nép valójában soha nem tudott megváltozni. Egyfolytában be kellett mutatni áldozatokat azért, mert a nép bűnöket követett el. De nekünk már nem kell áldozatokat bemutatni, mert a mi főpapunk már ott van a szentek szentjébe, és közben jár értünk. És Krisztussal együtt a keresztfára lett szegezve minden adósságlevelünk. És zárásként. Ez mindenki számára elérhető. Az örök élet forrása. Mindenki bemehet a szentek szentjébe. Mindenki előtt elérhető. A templom kárpítja felülről az aljáig ketté hasadt. Mindenki bemehet. Egyetlen egy feltétel van, ami könnyű, mondani is könnyű, néha nem olyan könnyű, hinni Jézus Krisztusban. Mert azt mondja, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet, senki sem mehet az Atyához, csak is én általam. Ha hiszel Jézus Krisztusban, akkor megnyílik előtted a templom kárpitja, és te is bemehetsz majd a Szentek Szentjébe. És ezt kívánom majd mindannyiunknak, hogy most olyan jó rátok nézni egyébként, és örülök, mert amikor gyülekezetbe jövünk, akkor tudjátok, milyen egy gyülekezet, hogy olyan, mintha már egy csomószor itt járt volna az ember, mert testvérek között vagyunk, és van, ami bennünket összekössön. És olyan jó lesz majd fent a mennyben is ott ünnepelnünk. A nagy vacsorán. Ugyanúgy egymásra mosolygunk majd. Én annyira várom. Én nagyon-nagyon várom. Csak ne felejtsük el, hogy ez hitáltal lehetséges, és nekünk még most van küldetésünk, van feladatunk. Az örök élet reménye az mindig ott legyen a szemünk előtt. A gyülekezet az egy előre tolt bástya az ellenséges területen. Mindenki erős idézőjelben szólva, mindenki ellenség körülöttünk. És nekünk meg kell mentenünk az embereket. Krisztus még feladatot bízott ránk. Én örülnék a legjobban, hogyha már ott lehetnénk, és vele együtt a Szentek Szentjében lennénk. De nekünk még küldetésünk van, és azért él még ez a gyülekezet, és azért vagytok itt, és azért hallgatjátok az igét, mert szeretnétek ezt magatokévá tenni, életgyakorlattá tenni, beépíteni az életetekbe, és ezt a hitet és ezt a reménységet megosztani másokkal. Na, és így kívánom, majd nem tudom, hogy ki fog nálatok igét hirdetni vasárnap, akkor már nem én leszek, de sok áldást kívánok az ige hirdető szolgálatára, és a húsvétnak pontosan ez még a mondani valója, hogy oké, megtörténik a feltámadás, de menjetek el és tegyetek tanítvánnyá minden népet. Utolsó szavai között mondja azt Jézus, és hogy felruháztatok mennyei erővel. Tehát nekünk még van feladatunk. De a legfontosabb most erről megemlékeznünk, hogy Krisztus ekkora áldozatot hozott értünk. Így a legvégére szeretném, hogyha még egyszer a munkácsi képet kivetítenénk. Látjátok ott azokat, akik ott vannak a keresztnek a lábánál. Akik ott voltak a kereszt lábánál, ahogy már elmondtam az elején, az utolsó pillanatig és az utolsó percig ott voltak vele és hittek benne. Ránézve a képre, el lehet dönteni, hogy melyik embercsoport kategóriájába szeretnénk tartozni. Lehet, hogy van, aki most csodálkozik rá, a római katona, hogy hát ez tényleg Isten fia volt. Ha van ilyen közöttünk, akkor ne habozzon meghozni a döntést, mert mindenki előtt a templom kárpitja ketté hasadt, és Jézus Krisztus mindenki számára elérhető. Hogyha úgy érezzük, hogy van mit letennünk a kereszt előtt, és Krisztussal együtt még így nagy pénteken szeretnénk erről megemlékezni, erről az utolsó néhány pillanatról, és szeretnénk átélni vele együtt ezt a néhány percet, akkor most arra kínálok fel lehetőséget, hogy még a feleségem fog a zongoránál szolgálni, addig megemlékezésképpen és a bűneink letétele miatt és megvallása miatt szeretnék arra lehetőséget biztosítani, hogy ugye most itt látom, hogy az énekkar miatt, ugye itt a székek miatt a kereszt nem megközelíthető. De csendesedjünk el, és először is gondoljuk végig, hogy tényleg mekkora súlya volt ennek az áldozatnak, hogy mit jelent ez nekünk. És hogyha van még olyan, amit most itt nagypénteken, még oda lehet szögezni arra a keresztfára, még éppen fel lehet írni arra az adós levélre, hogy ez is legyen ott még, mert nem szeretném tovább vinni. akkor szeretném arra megadni a lehetőséget, hogy akár családoknak is együtt ki lehet ide nyugodtan jönni közben, meg lehet állni egy pillanatra, felnézni oda, és Jézussal lenni az utolsó percekben.